Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó Isten tiszteleten lenni, jó úrvacsorázni, jó az Úrral való közösséget gyakorolni. Ez mindig fölfrissít, megerősít bennünket. És abban hiszek, és abban bízom, hogy amikor Isten igéjét kinyitjuk, és a prédikáció van, ez tovább folytatja ezt a munkát, az Istennek a kegyelme és Isten bátorítása továbbra is folytatódik. A mai témánk nem más, mint az imádság, és a következő héten, akik eljönnek az Isten tiszteletre, szintén az imádságról fognak hallani. Az Istennel való kapcsolatról beszélünk, és ma az imádságon belül a közbenjárás a témánk. Néhány héttel ezelőtt reggel, amikor a család fölébredt, és a szokásos reggeli nyüzsgés beindult, mindenki mosakszik, készül iskolába, munkába, mindenhová, és aztán egy fél óra, háromnegyed óra múlva minden elcsendesedik, a feleségem elmegy a munkahelyére, a gyerekeim elmennek az iskolába. Én azon a napon nem mentem be az irodába, hanem otthon leültem az íróasztal mellé, hogy készüljek a következő prédikációmra. És ahogy próbáltam volna koncentrálni, hogy az igére figyeljek, az Úrra figyeljek, nagyon nehéz volt, mert annyi minden probléma volt a fejemben, egy csomó megoldandó feladat, jó néhány olyan feladat volt, amit nem is tudtam pontosan, hogy hogyan kellene elkezdeni a megoldást, szóval úgy terhelt néhány dolog. És ahogy úgy küzdöttem, hogy most akkor mit csináljak, ezekkel a feladatokkal foglalkozzak, vagy ezeket hagyjam, és akkor inkább a Bibliát olvassam, és készüljek a prédikációra. Közben megszólal a telefon, fölveszem, és egy kedves barátom csak annyit mondott, hogy szia Pisti, ma reggel, ahogy kinyitottam a Bibliát, imádkoztam. A Szentlélek azt mondta, hogy ma reggel imádkozzak érted. Imádkoztam érted, közben jártam a családodért, a egészségedért, az anyagi dolgaidért, a szolgálatodért. Csak gondoltam, hogy elmondom neked, és megkérdezem, hogy hogy vagy. És mondtam neki, hogy köszönöm, most már jó. Nagyon jó esett. Bátorító volt, hogy amikor ott van egy teher az emberen, akkor a Szentlélek ad egy kijelentést valakinek, hogy segíts neki, mert most neki nehéz a teher. És ez a valaki vette az Isten üzenetét, a Szentlélek kijelentését, és imádkozott, és még föl is hívott, és bátorított, és ez nagyon jó dolog. És ezt én is szoktam gyakorolni, meg bátorítalak arra benneteket, hogy gyakoroljuk ezt. Hogy amikor a Szentlélek szól ad kijelentést, hogy valaki mellé oda kell állni, valakit támogatni, segíteni kell, akkor bátorítsuk ezt a valakit, hogy igen, Isten azt mondta nekem, hogy szükség van a segítségre. Szóval közbenjárás. Látjátok itt a képen Erasmus, aki hát egy komoly ember volt a maga korában. A római egyház azt mondja, hogy egy komoly teológus volt, és ez így is van. Sok mindenben élen járt, és a közbenjárással kapcsolatban egy nagyon fontos kijelentést tett. Azt mondta, hogy az élet jele, ha a közbenjárásra egyre nagyobb késztetést érzünk. Ez az ember valamit úgy kezdett megérteni az Isten dolgaiból, vagy a Szentléleknek a munkájából. Az életnek a jele az, amikor érzed azt, hogy a Szentlélek szól neked, hogy a közbenjárásban legyél aktív, az imádkozásban legyél aktív, állj oda mások mellé, vagy imádkozz másokért. És amikor ezt tapasztalod rendszeresen, hogy Isten erre indít, akkor van egy jó hírem. Ez az életnek a jele. Ez az Isten munkájának a jele. Ha ez hónapok, évek óta már nem volt ilyen, hogy nem hallottad, hogy Isten mondta azt, hogy imádkozz valakiért, valamiért, közben járjál más emberekért, akkor ez nem az életjele. Mi is igazán a közbenjárás? Ha igazán a szót akarnánk megérteni, a mai értelemben kibontani, a közbenjárás az nem más, mint amikor két fél között odáll valaki, és közvetít a két fél között. Érdekeket képvisel, vagy pont a két félnek a békétlensége miatt valaki közbeáll, és pont a békességet munkálja. A hétköznapi életben is újra és újra megnyilvánul ez. Nekem még a gyerekeim kiskorúak, bár nem sokáig. Az ő érdekeiket nekem kell képviselni, mint szülőnek. De egy ügyvédnek a munkája az, hogy mindig másoknak az érdekeit képviselje. A hétköznapi életben is folyamatosan megvan az, hogy a munkánkban előjöhet az, hogy másoknak az érdekeit, személyét kell képviselnünk, és úgy kell odaállnunk, hogy ő küldött engem. Egy üzletkötő is, ha nem a saját vállalkozásában dolgozik, tulajdonképpen ezt teszi. Megjelenik valahol egy partnern, és elmondja azt, hogy a mögöttem lévő tulajdonosok, a cég ezeket a dolgokat képviselik, ezeket a dolgokat állítják elő, és én ezt most árulom Ezt most fölajánlom. Tehát a közbenjárás az tulajdonképpen ezt jelenti, hogy két fél között egy harmadik megjelenik, aki valami jó szolgálati vagy békítő tevékenységet, vagy valamilyen olyan tevékenységet végez, amivel összehozza a két embert. Tehát ez a közbenjárás a hétköznapi értelemben. De nézzük meg, hogy a Biblia mit mond a közbenjárásról. A Biblia elég sokat beszél a közbenjárásról, és tudjuk azt, hogy a Bibliának a legelején már, amikor Isten megteremti a világot, megteremti az állatokat, és megteremti az embert, az embernek ad egy fontos funkciót, egy fontos feladatot. Azt mondja Isten Ádámnak, hogy a te feladatod az, hogy sáfárkodjál mindazzal, amit én rád bíztam, vagyis az egész világ ott van, mint lehetőség előtted, nem a tied, nem a te tulajdonod a világ, de mindazt, amit én megteremtettem, azt én most rád bízom, hogy legyen áldás minden, ami ott van körülötted. Gondozod ezt a kertet, műveljed, hozzál ki belőle a lehető legtöbbet, vagyis ez a feladat nem más, ez a sáfárnak a feladata nem más, mint azt jelenti, hogy Isten azt mondja Ádámnak, hogy kedves Ádám, ebben az egész világban, a teremtett világban, amit én megteremtettem, legyél ott, ahol csak tudsz, és képviselj engem. És Ádám elkezdi ezt a képviseletet, teszi a dolgát, és tudjuk azt, hogy nem sokáig működik ez a képviselet. Ahelyett, hogy Isten képviselni mindenütt, és az egész világra kiterjedően, ahelyett bejön a bűn, és egy olyan szakadék keletkezik az Isten és az ember között, hogy Ádám már képtelen arra, hogy képviselje az Isten, sőt, már ő szorul arra, hogy őt képviseljék az Isten előtt. A bűn az elválasztja az embert az Istentől, és szükségünk van képviseletre. És ezért mondja a Biblia, hogy az első Ádám az nem tudta ezt a küldetését betölteni, ezért jön az utolsó Ádám, vagyis Jézus Krisztus, aki a közbenjáró Isten és az ember között. Azt mondja a Biblia 1 Timóteus 2:5-ben, mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és az emberek között az ember Jézus Krisztus. Vagyis a Biblia világosan kijelenti, hogy az ember és az Isten között egyetlen egy igaz közbenjáró van, vagyis a tökéletes közbenjáró, ez a tökéletes közbenjáró nem más, mint maga Jézus Krisztus. És ezt a közbenjárást, ha tanulmányozzuk a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy Jézus különböző módon gyakorolta, vagy több lépésben is gyakorolta. A Jézusnak a közbenjárása az nem csupán egy imádság volt. Tehát amikor megtörtént a bűneset, akkor nem arról olvasunk a Biblia, hogy Jézus imádkozott azért, hogy valami más legyen, hanem a Jézus Krisztus közbenjárásában azt látjuk, hogy volt három fontos lépés. Az első fontos lépés a közbenjárásban az volt, hogy Jézus fölvette a harcot a sátán ellen. Mert amikor a bűneset bekövetkezett, akkor nem másról volt szó, mint az Istentől az ember el lett választva, és a bűn miatt a sátánhoz lesz ragadva, vagy sátánnal lett kapcsolatba. A sátánnak a hatalma alá került az ember. És Jézus, amikor elkezdi a közbenjáró munkáját, akkor nem más történik, mint az, hogy elkezd harcolni a sátán ellen. Neki megy a sátánnak. Azt mondja a Biblia Kolossé 2:14-től, hogy Jézus Krisztus eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolítatta az útból, odaszegezte a keresztfára, lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban, tehát Isten Krisztusban diadalmaskodott a sátán fölött, meg az egész démoni világ fölött. A közbenjárásnak az első lépése ez volt, hogy egy óriási szellemi hadviselés, egy szellemi harc, amikor Jézus Krisztus magára veszi a világnak a bűneit, fölviszi a keresztre, és azt mondja, hogy ezzel le van győzve a sátán, nyilvánosan meg van szégyenítve, és be van bizonyítva az, hogy az Isten és az ember között valami új dimenzió kezdődik el a kereszten. Jézus Krisztus közbenjárása nyomán. Tehát a közbenjárásról, amikor gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy Jézus a legfőbb közbenjáró, Jézus közbenjárásának az első és legfontosabb munkája, hogy harc a sátánnal, és győzelem. Ez fontos. De nem csak harc van, hanem győzelem a sátán ellen. Aztán a második lépése Jézus közbenjárásának nem más, mint az Isten és az ember közötti kapcsolatnak a kiépítése. Tehát nem csak odáig jut el Jézus, hogy legyőzi a sátánt és rendben van, hanem azt az embert, aki eltévedt, aki a bűnben van, azt az embert visszavezeti az Istenhez. Azt mondja a Biblia 2 Korintus 5:19-ben, hogy Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik a vétkeiket. Vagyis Jézus Krisztus közbenjáró munkája az, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolat újra meglegyen. Újra erős legyen, újra élő legyen, újra működjön ez a kapcsolat. Tehát először legyőzi a sátánt, aztán az Isten és az ember közötti kapcsolatot létrehozza, újra létrehozza. És a harmadik része a közbenjárásnak, Róma 8-ban olvasunk erről, hogy Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk. Vagyis Jézus Krisztus, aki most ott van a mennyei dicsőségben, az Atya jobbján, ezt a közbenjáró munkát nem fejezte be. Tehát nem arról olvasunk a Bibliában, hogy harcolt a sátán ellen, legyőzte, létrehozta a kapcsolatot Isten és ember között, kipipálta és rendben van, hanem most is folyamatosan téged és engem képvisel az Isten előtt, vagy az Atya előtt. Jézus az igazi közbenjáró, aki az érdekeidet képviseli folyamatosan az Isten előtt. A Bibliában a főpapi imádság az egyik ilyen legcsodálatosabb, vagy legkülönlegesebb imádság, ami a közbenjárásról szól. A Jánosnak az evangéliumában van leírva a 17. részben, és hogyha olvasok ezt a közbenjáró imádságot, akkor tudnunk kell azt, hogy Jézus ezt a halál előtt mondja el. Készül a szenvedésre, készül arra, hogy megalázzák őt, hogy keresztre feszítsék őt, és előtte odáll az Atya elé, és elkezd imádkozni. És elsősorban nem saját magáért. Nem azért imádkozik, hogy csak bírjam ki valahogy. Később majd a Getsemáné kertben ez is előkerül, de ott elkezd imádkozni az emberekért. Közben jár az emberekért. És azt látjuk ebben az imádságban, hogy amikor Jézusnak a közben járó szívét megismerjük, akkor Jézus nagyon félti az embereket. Azt is mondhatom, nagyon aggódik, de hát valószínűleg hittel kezelte ezt az egészet. De ott van benne ez a féltés. És azt mondja a közbenjáró imádságban Jézus, hogy Uram, tartsd meg őket. Könyörgök, hogy tartsd meg őket. Azt is mondja, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ezek jó hírek, nem? Jézus tudja azt, hogy téged is, engem is mindenféle nyomás, kísértés, gonosznak a hatalma el fog érni, és már akkor imádkozik értünk, és közben jár, hogy Uram, azok majd, akik élni fognak ezután, és az én nevemben hinni fognak, és téged fognak imádni, azokat tartsd meg, Uram. Azt is mondja, hogy szenteld meg őket, hogy szentek legyenek. Azt is mondja, hogy ne csak azokat szenteld meg, és nem csak azokért imádkozik, akik hisznek benne, hanem azokért is imádkozik Jézus, akiknek a bizonyságtételére majd mások hinni fognak. Jézus sok-sok idővel ezelőtt már imádkozott azért, hogy ha te holnap valakinek bizonyságot teszel, akkor az a valaki is meglegyen szentelve, és az is üdvösségre jusson. Elő van készítve a terep az evangelizációra. Jézus közbenjáró imádságában ez is benne volt. Azt is mondja, hogy Uram, imádkozom azért, hogy egyek legyenek. Jézus sejtett valamit, hogy néha széthúzás, pártoskodás, problémák jelentkezhetnek ember és ember között, és azt mondja, Uram, egyek legyenek, imádkozom azért, hogy egyek legyenek. Azt is mondja Jézus, hogy azt akarom, hogy ott legyenek ők is, ahol én vagyok. Jézusnak ez a szíve vágya, hogy ahol én leszek majd, ott a mennyei dicsőségben, mindenki, aki megismeri az én nevemet, az jöjjön, és ott lehessen velem. És azt is mondja, hogy az Isten szeretete, az legyen ott minden embernek az életén, akik hinni fognak az evangéliumban. A közbenjárásnak a lényege tehát nem más, mint az, hogy odaállunk a résre, odaállunk egy olyan helyzetbe, amikor szükség van a segítségre, és elkezdünk imádkozni, közbenjárni valakiért, valakikért, olyanokért, akik talán még nem is élnek. Szülők sokszor imádkoznak a gyerekeiknek a gyerekeikért, vagy az unokákért, akik még meg se születtek, de már közben járnak. Nagyon jó, hogyha fiatalok imádkoznak azért, hogy Uram, majd ha eljön az idő, akkor a leendő férjem és a feleségem olyan legyen, és imádkozom. Közben járok érte, még azt sem tudom, hogy ki lesz, de már imádkozok érte. Valaki készül a diplomájára, és már imádkozik azért, hogy majd ahová menni fogok dolgozni. Uram, ott a főnököt áld meg, az a munkahely legyen egy áldott hely. Még nem tudom, hogy hova fogok menni, de már imádkozom azért, hogy az Isten készítse elő azt a helyet, azokat az embereket, hogy az Istennek a jelenléte már legyen ott. A közbenjárás az arról szól, hogy előre gondolkodok, vagy másokért imádkozom, mert a Szentlélek erre vezet, és így közben járok, és Isten elé viszem másoknak az ügyeit, vagy akár a saját ügyeimet is. Azt mondhatjuk tehát, hogy a közbenjárás az nem csupán imádságot jelent, de az imádságban is megjelenik a közbenjárás. Az imádságon kívül is rengeteg mindenben lehet közben járni. Amikor valakinek elmondod az evangéliumot, és képviseled Isten szeretetét az élete felé, akkor tulajdonképpen nem már csinált, mint közben jársz. Azt mondod neki, hogy ne menj a rossz útra, mert az tönkretesz téged, az a pokolba vezet, én tudok egy jobb utat, és odaállsz, és elkezded húzni őt, segíteni őt, hogy ne a rossz irányba menjen, hanem a jó irányba menjen. Az evangélizálás egy ilyen közben járó tevékenység. A lelki gondozás, amikor valakinek látod az életében, hogy rosszul mennek a dolgok, és van bizalom, és elkezdtek beszélgetni, és adsz olyan tanácsokat, amiben Isten inspirál téged, ami egy áldás lehet az életében. Ez is egy közbenjárás. A probléma is az ember közé odaállsz, és próbáld az Istennek a kegyelmével elősegíteni, hogy ez a valaki áldást nyerjen. A közbenjárást rengetegféleképpen lehet gyakorolni, de az imádság egy markáns megjelenése, hogy közben járjunk másokért. Módiról olvastam, mert a nagy evangélistáról, hogy egyszer késő éjszaka sétált az utcán, imádkozott, és az Úrral volt így késő éjszaka az utcán, és egyszer, ahogy sétált, látott egy embert a hídnak a szélén, ott állt egyedül, és arra ment, és ment ott el mellett, és szólt a Szentlélek hozzá, hogy bátorítsd ezt az embert. És odafordult hozzá, és csak a vállára tett a kezét, és csak annyit mondott neki, hogy barátom, téged szeret az Isten. És az ember úgy ránézett, ilyen lefagyott arccal, és mondja, mit mondtál? És elkezdtek beszélgetni, és kiderült, hogy az ember teljesen elkeseredett volt, és öngyilkos akart lenni, és a folyóba akart ugrani a hídról, de ez a apró mozdulat, hogy valakinek a vállára tette a kezét, és azt mondta, hogy Isten szeret téged, barátom, ez megmentette az életét. Ez egy közbenjárás volt, hogy ne a halálba menjen, hanem az életbe menjen. És sokszor a közbenjárás egy ilyen nagyon apró tevékenység, hogy valakinek a vállára teszed a kezed. Valamikor próbálsz néhány percet elcsöndesedni, és az Úrra koncentrálni, és az Isten vezet abban, hogy most kiért kell imádkozni, vagy kit kell megszólítani, vagy mit kell tennem. A közbenjárás tehát az, amikor fölvállaljuk másoknak is a terheit, és az embereket az Istenhez visszük közelebb. Hogyan működik a közbenjárásnak a gyakorlata? Azt mondja az Isten igéje, Galata 6.2-ben, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ahogy olvastam a Bibliában ezt az igét, itt ez a teher, itt nem arról van szó, hogy van egy-két gondom. Amikor azt mondja az Isten igéje, hogy egymás terhét hordozzátok, akkor itt ez a teher valami olyasmit jelent, hogy amikor ilyen nyomasztó teherről van szó, amikor már alig bírod elviselni, amikor nem látod a kiutat, nem tudod igazán, hogy hogyan kellene ezt az egészet kezelni. Amikor ilyen nagy terhek vannak az emberen, akkor azt mondja az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, és a hordozni kifejezés is tulajdonképpen két dolgot jelent. Az egyik az, hogy segíteni neki továbbvinni, a másik pedig az, hogy elvenni tőle. Hadd mutassam ezt meg nektek. Itt van egy táska. Ez egy jó nehéz táska, érzitek, igaz? Tamás, légy szíves, gyere már ide, na most itt közel vagy hozzám. A közbenjárásnak két lehetősége van. Tamás viszi ezt az óriási nehéz terhet. Alig bírja vinni, mert nagyon nehéz. És ha közben akarunk járni, és segíteni akarunk Tamásnak, ezt kétféle módon tehetjük meg. Engem arra indít Isten, hogy neki ez a teher már olyan nyomasztó, hogy nem soká össze fog esni, segítsek neki. És tudok úgy segíteni neki, hogy azt mondom, hogy Tamás, vigyük együtt ezt a terhet. És már sokkal könnyebb, igaz? Eddig szomorú voltál, most már vidám vagy. Mert valaki segít a terhet vinni. Ez sokkal könnyebb így. Egy másik módja a közbenjárásnak, fog meg, légy szíves, amit a Isten igéje mond, hogy hordozzátok, az, amikor látom szintén, hogy Tamás alig bírja ezt a terhet, és engem Isten arra indít, hogy segítsek neki, és azt mondom, Tamás, majd én viszem. És menjünk tovább. Ez is a közbenjárás. Amikor elveszem a terhet, és inkább én viszem, hogy ő tudjon fölfrissülni, hogy tudjon új erőt nyerni, és így bátran tudjon tovább menni. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét, vagy úgy valósítsátok meg Isten igéjét. Tehát ez nem egy elmélet, hogy érdemes gondolkodni rajta, és így szépeket gondolni, hogy milyen fantasztikus lehet, hanem a gyakorlata ez így nyilvánul meg, hogy vagy segítesz neki, és együtt viszed a terhet, vagy pedig elveszed tőle a terhet, és te viszed. Magadra vállod ezt a terhet. A Bibliában látjuk azt, hogy ahogy az előbb beszéltem arról, hogy Jézusnak a közbenjáró munkája az úgy indult, hogy ő teljesen magára vállalt ezt a terhet. Nem azt mondta az embereknek, hogy adjátok innen a nehéz tehernek az egyik részét, és segítek nektek vinni, hanem Jézus teljesen magára vállalta ezt. Gondoljatok arra, hogy amikor a Getsemáné kertben ott van Jézus, és azt mondja a tanítványoknak, hogy imádkozzatok velem. És aztán Jézus arrébb megy, és elkezd imádkozni, és gyötrődni. A tanítványok mit csinálnak? Alszanak. Viszik a terhet? Nem viszik a terhet. Nem foglalkoznak az egész. Egyszerűen elnyomja őket az álom. Jézus visszamegy, újra bátorítja őket, és azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Legyetek frissek, álljatok oda, és a közbenjárást gyakoroljátok. Jézus elmegy, gyakorolja a közbenjárást, imádkozik. Mit csinálnak a tanítványok? Alszanak. Amikor Jézus a főpapnak az udvarán van, és ott teljesen kihasználják őt, aljas módon megrágalmazzák mindennel, gúnyolódnak vele, akkor azt látjuk, hogy minden tanítvány, mindenki elkezd egyre messzebb menni. Péter, aki a legközelebb van, ő is megtagadja. És a végén, amikor ott van tényleg, hogy meg kell halnia a világ bűneiért Jézusnak, akkor senki nem segít neki. Igaz? Pedig akár emberek is segíthetnének, de senki nincs ott, aki segítsen. A szellemi világból is jöhetne segítség, angyalok jöhetnének, de nem segít senki. Amikor ott van Jézus a kereszten, és azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor ki segít neki? Senki. Miért? Mert a közbenjárásnak az egyik módja az, hogy én magamra veszem a terhemet, és nekem nem segít senki, én viszem a terhet. És a megváltásról, amikor beszélünk, ez egy olyan közbenjáró munka, amit nem lehet segítséggel megoldani, ezt csak Jézus tudta megoldani. Csak ő volt az egyetlen. Még egy példa, Dávidnak az életéből. Amikor Izrael népe és a filiszteus hadsereg egymással szemben voltak, és a filiszteus oldalon ott volt a Góliát, a hatalmas nagy ember, aki minden reggel azzal kezdte a napot, hogy kiállt, és elkezdte megalázni és szidni az Isten népét. És azt mondta, hogy állítsatok már legalább egy embert, aki kimer velem állni a harcra. És az egész választott nép hadseregéből nem volt senki. Egymással beszélgettek, remektek, féltek, mindenki a másikat akarta tolni, de senki nem akart kiállni. És egyszer megjelenik egy fiatalember, aki Dávidnak hívnak, látja ezt az egészet, hogy itt van egy háborús állapot, ott van valaki, aki az élő Istennek a nevét folyamatosan minden reggel szidja, megalázza az Isten népét, ott van egy hadsereg, aki teljesen le van bénulva a királyával, a hadvezéreivel, mindennel együtt, és mi történik? Azt mondja Dávid, hogy majd én beállok a kettő közé, és elkezdek harcolni az ellenség ellen. Vagyis közben jár az Isten népért, mert azt mondja, ezt nem tűrhetjük, hogy ez az ember minden nap megalázza az Istennek a nevét. És Dávid, amikor kiáll Góliát ellen, akkor senki nem segít neki. Hát biztos az Izrael népében ott szurkolók megvoltak, hogy csak sikerüljön neki, de valószínűleg hitetlenek voltak, és azt mondták, hogy hát ez a gyerek itt fog elpusztulni, a végünk van. Hát mi sokkal erősebbek, meg sokkal harcedzettek vagyunk, sokkal többet tudunk a háborúról, mi sem merünk kiállni, hát hogyan merne ő? És ő kiáll, magára veszi ezt az óriási terhet, ezt az óriási felelősséget, az egész hadseregtől elveszi ezt a bizonyos nehéz terhet, magára veszi, és azt mondja, majd én. Miért? Mert hiszek a mindenható Istenben, és hiszek abban, hogy az Isten meg fog segíteni. És amikor a közbenjárásról beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy tudsz közbenjárni, hogy hiszel abban, hogy az Isten ad neked erőt ehhez. Mert ha nincs az Istentől erőd, és ilyen szociális, jóléti szolgálatból próbálsz mindenkinek segíteni, tudod mi lesz? Hogy te is tönkre fogsz menni. Mert az embernek az ereje csak egy bizonyos ideig fog tartani. Bizonyos szintig tudsz segíteni más embereknek. A közbenjárás, a bibliai közbenjárás az arról szól, hogy az Isten ad neked erőt, sőt, a Szentlélek inspirál, indít téged arra, hogy vedd el azt a terhet, és vidd tovább. És te azt nem úgy fogod érezni, hogy most itt fogok elpusztulni, hanem azt mondja az ige, hogy az a teher, amit az Isten tesz ránk, az nem is olyan nehéz mindig. Az könnyű, az kedves teher, mert Isten ad hozzá erőt. Amit nem az Isten terhel ránk, hanem mi veszünk magunkra, azok szoktak nyomasztó terhek lenni. Azok szoktak nagyon nehéz terhek lenni. Nos, tehát amikor a közbenjárásról beszélünk, A közbenjárásnak az egyik részete, vagy az egyik megnyilvánulása az, hogy elvesszük a terhet, és mi visszük tovább. A másik, amikor együtt visszük ezt a bizonyos nehéz terhet, én fogom az egyik végét, a másik ember a másik végét, és közösen visszük. Azt mondja a Biblia 1 Péter 5:7-től, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. Amikor Péter apostol leírja ezt, akkor azt mondja, hogy tudom azt, hogy az élet olyan, hogy tele van terhekkel, nehézségekkel, gondokkal, problémákkal. És hogyha ezeket a gondokat, terheket, problémákat meg akarjátok oldani, szeretnétek eredményes, normális életet élni, akkor ebben újra és újra segítségre van szükségetek, hogy adjátok át ezeket a terheket. Mindig jön újabb, de mindig átadod, és közösen viszed Krisztussal a terhet, mert közben jön az ördög, és keresi, hogy kit milyen módon lehet kísérteni, kire milyen terheket lehet rárakni, kit milyen bűnökbe le lehet belevinni. De ott van Jézus Krisztus, aki segít nekünk vinni ezt a terhet, a gondjainkat, a terheinket mindig odaadhatjuk neki. Dávid életéből még egy tapasztalat, amikor ilyen közbenjárásról volt szó. Az előbb egy olyan példát mondtam, amikor Dávid erős volt, és ő magára vállalta minden terhet, és így képviselte az Isten ügyét. Egy másik történet a Bibliából, 2 Sámuel 21-ben van leírva az a háborús történet, aminek a lényege ez, hogy újból harc tört ki a filiszteusok és Izrael között. Dávid elment szolgáival együtt, és megütközött a filiszteusokkal. Ez nem újdonság, ezt sokszor megtették, rengeteg ilyen háború volt. De Dávid azonban elfáradt. Akkor a Jisbi Benob, a Refaiak leszármazottja, akinek a lándzsája 300 sekel súlyú részből volt, és vadonatúj fölszerelése volt, azt mondta, hogy leteríti Dávidot. Ott volt egy ellenséges katona, aki erős volt, hatalmas fegyverzettel, látta, hogy Dávid elfárad, látta, hogy a vezérnek vége van, és azt mondja, megyek és megölöm. És ezután azt mondja az ige, azonban segítségére sietett Abisáil, Ceruja fia, aki leterítette és megölte ezt a filiszteust. Dávid elfárad, harcol, még menni akar tovább, harcol, de már nagyon fáradt, és úgy tűnik, hogy nem bírja egyedül. És mi történik? Az egyik katona meglátja ezt, és oda megy Dávid mellé, és elkezd harcolni Dáviddal, és meg is öli az ellenséget. Ezek olyan képek, amit fontos, hogy ott legyen a szívünkbe. Hogy amikor a közbenjárásról beszélünk, akkor valamikor a terhet te veszed át másoktól, valamikor odaállsz mások mellé, és együtt viszitek a terhet. Mert egyszerűen szükség van erre, mert senki nem olyan erős, hogy minden terhet és minden helyzetet mindig olyan lazán tud kezelni. Az Isten így találta ki, hogy szükségünk van egymásra. Az Isten szövetségben gondolkodik, kapcsolatokban gondolkodik, testvéri kapcsolatokban gondolkodik, Isten és az ember kapcsolatában gondolkodik. Tehát azt mondhatjuk, hogy vannak terhek, amelyeket sokszor Isten elvesz tőlünk, vagy természetfölötti módon, vagy egy másik ember által. Vannak terhek, amiket Isten vagy természetfölötti módon, vagy egy másik ember által segít hordozni, odaállít melléd valakit, hogy erős tudj lenni, és tovább tudj menni, és ne roppanj össze a terhekben. Azt mondja a Biblia, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik a vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. A közbenjárás az nem egy hobbi. Nem a szuper hívőknek a feladata. Vagy nem egy olyan tevékenység, amit néhány embernek ad az Úr, másokat meg megmentettől, hogy valami kényelmesebb életet éljenek. A közbenjárás az nem más, mint az, amikor megértjük azt, hogy ránk bízta Isten a közbenjárás, a békéltetésnek a szolgálatát, hogy képviseljük őt. Ez mindenkinek a feladata. Egyszer nincs olyan hívő ember, aki azt mondja, hogy én felmentést kaptam, én lesérültem, vagy nekem ezt nem kell tenni. Néha elfogadod a közbenjárást, mert neked van szükséged erre, néha pedig te vagy a közbenjáró, és közbenjársz másokért. De ebben a kettőségben valamelyik oldalon mindig ott vagy. A közbenjárás az vagy feléd működik, vagy tőled működik mások felé, de egyszerűen nem lehet kihagyni az életünkből. Szóval a közbenjárásnak működnie kell. Az előbb már mondtam, hogy amikor Jézus ott a Gecsemáné kertben a tanítványokat arra kéri, hogy imádkozzatok, könyörögjetek, és elalszanak. Ez nem más, mint az alvó egyháznak a képe. Hogy újra és újra szól az isteni inspiráció, a buzdítás, szól a szentek kijelentése, hogy imádkozz, járjál közben másokért, vállald föl másoknak is a terheit, ne félj, majd én adok neked erőt ehhez, és akkor inkább alszunk egy nagyot. Ez az alvó egyháznak a képe. És van egy másik kép, amikor az egyház fölébred, és elkezdi gyakorolni a közbenjárást. Elkezdi tenni azt, amit az Isten rábízott, és vagy elveszi a terhet a másik embertől, vagy odáll mellé, és viszi ezt a terhet, de gyakorolja a közbenjárást. Hát kedves Kősziklet gyülekezet, ha választani kell, azt hiszem nem kérdés, hogy melyik oldalt kell választani. Nem az alvó egyházat akarjuk képviselni. Biztos vannak sokan, akik jól érzik magukat ebben, de az ébredő egyház, vagy az élő egyházba akarunk tartozni. Vagy egy élő gyülekezetbe akarunk tartozni, és az élő gyülekezethez, az élő egyházhoz hozzátartozik az, hogy a közbenjárás az életünknek egy természetes velejárója. Nem egy szórakozás, nem egy extra dolog. Azt mondjuk, hogy a május hónap nekünk most egy ilyen intenzív hónap, amikor jobban odafigyelünk az imádságra, a közbenjárásra. Ez jó. De ez nem azt jelenti, hogy május 31-ére vége, hanem azt jelenti, hogy talán most sokkal több terhet viszünk, mint máskor. De máskor is visszük. A közbenjárás tehát nagyon fontos, hogy működjön. És befejezésül hadd idézzek nektek egy olyan imádságot, ami a közbenjárásnak egy nagyon jó példája, szintén az egyház történelemből. Tudjátok, hogy 1517-től elindul a reformáció, és kezd fölébredni sok mindenki. Előkerül a Biblia, a Bibliának az élő üzenetei, amit korábban az egyház elfelejtett, hogy kegyelemből lehet üdvözülni, és nem pénzért, hogy az Isten igéje az elég mindenre. A reformáció sok jó dolgot előhozott. És tudjuk azt, hogy a reformáció úgy elkezdett terjedni, nem sokkal később elindult egy úgynevezett ellenreformáció, amit a másik oldal indított, hogy elnyomja ezt az egészet. És ennek a reformációnak az egyik nagy alakja volt Luther Márton, akiről sok jót is lehet mondani, meg biztos sok rosszat is, de én most egy jót szeretnék mondani. Mint egy nagy reformátorról, aki az Istenben bízott, és Isten sok kijelentést adott neki, és sok bátorítást. 1540-ben történt, ekkor már a reformáció elég kiterjedt volt, és az ellenreformáció is nagyon sok területen elkezdett működni, tehát visszaállítani az eredeti állapotokat. És Luther Mártonnak volt egy kedves barátja, úgy hívták őt, hogy Nikóneus Frigyes, aki nagyon sokat segítette őt pénzzel, háttérrel, hogy a reformáció menjen, az Isten ügye menjen előre. És egyszer Luther Márton kap egy levelet, hogy ez a kedves barátja, aki tőle távol volt, aki egy nagy segítség volt neki, halálosan megbetegedett, és csak annyi volt a levélben, hogy nem sok ideje van már hátra, és hogy elköszön Luther Mártontól. És amikor Luther kimondja ezt a levelet, és elolvassa, hogy ez a kedves barátja, aki az Istennek egy nagy embere, aki nem sajnálja az időt, pénzt, az áldozatot azért, hogy az evangélium terjedjen, és akkor most itt van, és meg fog halni. És Luther Márton, akkor tudjátok, mit tett? Elkezdett közben járni. Elkezdte gyakorolni a közbenjárást. És az utókornak is megmaradt ez a levél, amit válaszként visszaírt Nikóneus Frigyesnek, ami nem más volt, mint egy imádság. Imádkozott az Istenhez, és aztán leírta, és visszaküldte. Pedig azt a hírt kapta, hogy néhány napon belül meg fog halni. Lehet, hogy amikor a levél megérkezik, már akkor nem is fog élni. De ő mégis imádkozik, leírja ezt a levelet, és akkor nem e-mailen, hanem kicsit lassú postán működtek a dolgok. Visszaküldi a levelet, hogy ez a Nikóneus Frigyes, ez a kedves barátja, olvashassa el ezt az imádságot. És most figyeljetek, milyen imádság volt ez a közbenjárásnak egy hatalmas, erős példája. Az volt a levélbe. Azt parancsolom neked a mindenható Isten nevében, hogy élj. Mert szükségem van rád az egyház megreformálásában. Nem halhatsz meg, sőt, Isten meg fogja engedni, hogy túlélsz engem. Ez így lesz, mert én is ezt akarom, és ez az Istennek az akarata. Egy ilyen imádságot mondott el, és ezt írta le, és azt mondta, hogy vigyétek el a Nikóneus Frigyesnek. Ez egy óriási imádság. Az, hogy nem halsz meg, újra meg fogsz gyógyulni, sőt, hosszabb lesz az életed, mint az enyém. Ez csak úgy emberi okoskodásból nem lehet leírni, vagy akkor ez nagy felelőtlenség. Ez csak úgy lehet leírni, amikor tudom, hogy az Isten nekem ezt kijelentette. Isten azt mondta, hogy meg fogom gyógyítani őt, adok neki egy hosszú életet, sőt több lesz az élete, mint a tiéd. És amikor ezt megértette, hogy a Szentlélek ezt mondja neki, akkor ez bátran leírta és visszaküldte. És az történt, hogy amikor visszaérkezett a levél, akkor még nem halt meg Nikónausz Frigyes. Nagyon gyenge volt, már a szolgák fölolvasták előtte ezt a levelet, és amikor fölolvasták a levelet, akkor megerősödött, két napon belül teljesen egészséges lett, és elkezdett továbbra is dolgozni és szolgálni Istent, és támogatni a reformációnak az ügyét. És az egyháztörténelmből tudjuk, hogy Luther Márton halála után két hónappal később halt meg Nikónausz Frigyes. Ez egy profétikus imádság volt. Isten inspirálta ezt az egészet. Isten mondta, hogy így lesz, valaki elhitte, elfogadta, és elkezdte képviselni. És ez a közbenjárás. És erre bátorítalak benneteket, magamat, valamennyiünket, hogy a közbenjárásban legyünk aktívak. Szabad imádságot kérni, vagy merjél imád kérni. Merjél elfogadni segítséget másoktól. Isten küldi a segítséget, hogy vigyétek együtt a terhet, vagy valaki vegye el tőled a terhet. Merd elfogadni. De ne legyél lusta. Legyél ott te is, hogy a Isten neked mondja, hogy most te indulj el, most neked kell tenni, akkor indítsd el magad, és tedd azt, amit az Isten rád bízott. Azt lehet tapasztalni, hogy a legtöbb ember szeret az imádságot elfogadni. Szereti mondani, hogy segítsetek már nekem, most olyan nehéz napom van, most sok a munkám, vagy most kevés a pénzem, most nagyon nyomás rajtam. Tehát úgy örömmel elfogadjuk a segítséget, mert jó, az bátorít, hogyha segítenek nekünk. Na most képzeljétek el azt a gyülekezetet, ahol 80%-ban mindenki szereti elfogadni a segítséget, és 20%-ban vannak csak olyan emberek, akik akarnak szolgálni, akarnak közben járni mások felé. Tönkre fog menni ez a gyülekezet, mert nem fogja bírni. Az Isten népében a közbenjárás az egy folyamatos tevékenység. Nincs vége, folyamatosan működik. Vagy te elfogadod, vagy te kezdeményezed, de mindig működni kell. És ma az a kérdésem, amivel kezdtük, azt mondta ez a kedves ember Erasmus, hogy az élet jele, ha a közbenjárásra egyre nagyobb késztetést érzel. Ki az, aki él, és ki az, aki nem él? Érzed ezt a közbenjárásra való késztetést? Hogy ott van egy csomó szükség körülötted. Mindegyikkel nem kell foglalkozni, mert akkor belepusztulsz. De mi az, amit az Isten bízott rád? Ki az az ember, akit az Isten bízott rád? Kik azok az emberek, akik ott vannak az imalistádon, és újra imádkozol értük, közben jársz értük? Van-e olyan, amikor akár napközben is sok minden között, sok-sok feladat meg teher között szól az Úr hozzád, hogy most állj meg egy picit, és valamivel mással foglalkozzál. Hogyha ez működik, ez az életnek a jele. Ez az Isten jelenlétének a jele az életedben. És ez nincs így, akkor arra bátorítalak, hogy most húzz egy vonalat, és mondd azt, hogy ennek vége akkor. Most egy újat kezdünk, és egy élő hívő ember akarok lenni. Egy olyan hívő ember akarok lenni, aki veszem az adást a Szentlélektől. Az Istennek a vezetésében akarok élni, és akarok közben járni másokért, és kész vagyok elfogadni a közbenjárást. Készek vagyunk erre? Készek vagyunk erre? Készek vagyunk erre? Szóval a közbenjárásra nagyon nagy szükség van. Én most itt nem befejezem, csak abba hagyom. Egy hét múlva folytatjuk az imádsággal és a közbenjárás második részével. Csukjuk be a szemünket, hajtsuk meg a fejünket, és álljunk az Úr elé, és imádkozzunk. Mennyi Atyánk Istenünk, az Úr Jézusnak a nevében jövünk eléd, és kérünk téged, hogy tisztíts meg a szívünket, Uram, minden olyan dologtól, ami hiába valóság, értelmetlenség, fölösleges dolog, és kérünk, hogy töltsd be a szívünket a te szereteteddel, a te szellemeddel. Imádkozom azért, Uram, hogy jöjjön a te friss kijelentésed az életünkbe. Uram, amikor olvassuk az igét, vagy amikor imádkozunk, kérünk, hogy szólj hozzánk újra és újra, és segíts, hogy tudjunk engedelmeskedni. És ne az alvó egyházhoz tartozzunk, ne olyanok legyünk, mint a tanítványok, hogy Jézus újra és újra megszólította őket, és mindig újra aludtak. Olyanok akarunk lenni, Uram, akik élnek. És kérünk, Uram, hogy rázd meg bennünket, és hújjon le rólunk minden olyan teher, ami nem tőled van. És kérünk téged, hogy adj nekünk új erőt, hogy a közbenjárásban, az imádságban, a szolgálatban, abban a dicsőséges munkában, amit ránk bíztál, tudjunk téged képviselni. Uram, imádkozom azokért, akik talán most is különös nagy terheket hordoznak, talán betegséget, nyomorúságot, anyagi problémákat, vagy a kapcsolataikban vannak nehézségek. Uram, odállunk melléjük, és közben járunk értük, hogy adj nekik kegyelmet, gyógyulást, helyreállást, bűnbocsánatot. Mennyi Atyán, kérjük azt, hogy jöjjön a te drága szellemed, és szabadítson föl bennünket. hogy az legyen az életünkben, amit te adsz nekünk, olyan terhek vagy olyan áldások, mert tudjuk, hogy akkor az jó és gyönyörűséges élet lesz, egy jó és gyönyörűséges szolgálat lesz. Uram, kérünk, hogy így vezess bennünket. Legyen Uram, a te kegyelmed és a te áldásod a gyülekezetünkön, a következő napokon is, és akarjuk, Uram, megélni mindazt, amit az igéd üzen nekünk. Segíts ebben bennünket. És neked adjuk a dicsőséget Jézus Krisztus mindenért. Áldott legyen a te neved, Uram. Amen. Amen.